Akit köszöntök itt a stúdióban, Németh Ferenc. Hello!
Hello!
Már bevezetőben elmondtam, hogy ki vagy, de most elmondjuk még egyszer, jó? Zalacsányban születtél, és 25 éve New Yorkban élsz, és sikeres jazzdobos vagy. A sikerről majd azért beszélgetünk, hogy kinek mit jelent a siker. Az apropó, ami miatt mi találkozunk, az Örvényes Völgy Fesztivál, ami június 9-én és 10-én, illetve 16-án és 17-én lesz. Ugye két hétvégén Badacsony Tamás már járt itt nálunk a témában, úgyhogy akik akkor hallgatták a szabadesést, azok már képbe kerültek. Akik nem, azoknak elmondom újra, hogy van ez a fesztivál, ami Zalacsányban lesz, ugye ez ott a térség legújabb fesztiválja, leginkább jazz, de inkább azt mondjuk, hogy összzsáner fesztivál, tehát azért nem csak jazz meg soul zene lesz, hanem megjelenik a Csík zenekar, megjelenik a Gypsy Kings, szóval hogy eléggé sokszínű a fellépők listája, és megjelenik Németh Ferenc dobos, aki gyakorlatilag te most így először történik ez meg, hogy a saját szülő faludban játszhatsz.
Így igaz.
Ez
így
jó
igaz.
Érzés, nem?
Nagyon jó érzés.
Furi, ilyen átmelengető érzés lehet előre is.
Igen, mert nyilván a környéken Keszthelyen játszottam, Zalaegerszegen játszottam, de az egész más, hogy tényleg ott a kis falumba, abba a környezetbe, és hát aki volt, az tudja, aki nem volt, azért azt elmondom, egy kicsit lefestem a környezetet.
Kérlek, nem nekem kell.
Ahol tényleg, ahol én felnőttem, dimbes, dombos, gyönyörű erdők, és ott szaladgáltunk, biciklisztünk, motoroztunk, és ez, ahol a fesztivál van, ez egy ilyen gyönyörű völgy, szembe ott van ugye a hegy, ott a fák, és ott a Tamás azért ezt nagyon szépen megcsinálta, ott vannak őzek, meg mindenféle, nem tudom, struc vagy em, vagy tudod, én mindenféle állatok.
Dinoszauruszok.
Igen, tehát ez annyira gyönyörű, ott lehet látni szépen a naplementét, hát ez tényleg egy nagyon látványos helyszín, és nagyon érdekes mindemellett, hogy ugye az én kis falomban soha nem gondoltam volna, hogy ott fogok játszani egy ilyen fesztiválon.
De tök érdekes, nem? Mert hogy nincsen olyan zenei helyszín ott, ahol egyébként lehetne csak akkor, hogyha ott létrehoznak egy fesztivált, tehát hogyha felépítenek egy színpadot erre.
Így igaz. Így
ez
igaz.
Jó lehet.
És az érdekessége tényleg az, hogy a világon nagyon kevés ilyen hely van, mert azért a nagy fesztivál, például a Montreux Jazz Fesztivál, vagy az egy kaszinóban van, tehát mindegyik ilyen nagy fesztivál, mondjuk egy nagy város közepén, és akkor ott kiterítik, stb. Az, hogy valahol egy ilyen eldugott helyen van egy nagy színpad, és akkor ott az emberek tudnak lángosozni meg, stb. Ez nagyon ritka, tehát azt kell, hogy mondjam. És számomra az, hogy ugyanott, ahol felnőttem, és nyilván azért nagyon sok ember a falumból átfog.
Nézzük meg a Ferikét, hát itt van ma este a Ferike.
Igen.
Gondolom ez lesz, nem?
Igen, biztos. Nagyjából biztos lesz.
Látod, mondod, hogy szemben van az Zalacsány a színpaddal, látod onnan a házatokat?
Nem. Szóval azért az úgy van, hogy egy kicsit ugye a fő útról le kell hajtani, és akkor...
Oké, tehát egy picit máshogy
terem.
Csak elképzeltem, bocsánat, akkor ezen ugorjunk is át. Egyrészt a mai beszélgetésünkben lesz zene is, másrészt meg szeretnélek megismerni egy kicsit, mert én azt gondolom, hogy nem sokan ismerhetnek, hiszen te nem itthon élsz, hanem te úgy döntöttél 98-ban, hogy Zalacsányból nyilván nem egyenesen, némi kitérővel, de azért elugrasz New Yorkba, aztán lábat vetsz.
Így igaz.
Egyet árulj el még az elején, mit jelent neked az amerikai álom ma?
Számomra mindig is azt jelentette, és azért költöztem el New Yorkba, meg az államokba, mert a zenében, tehát az a fajta szabadság, amit ott kapok, és tényleg az, hogy azt tudom csinálni, amit szeretnék, ahogy szeretném. Senki nem mondja, hogy ez nem jó, vagy ez nem fog működni, nem ez a trendi, vagy...
Az, hogy csak én láttam az arcodat, ez a fintort, ez nem jó.
Igen, szóval...
Ebben mi volt?
Az, hogy hát azért tudod te is, hogy egy kisebb helyen az emberek... kitalálsz valamit, hogy fú, én akkor ezt most meg fogom valósítani, az ember, mi, te, azt, hogyan? Nem lehet, még ez senki. És akkor jönnek ezek a dolgok. Amerikában nekem az tetszik a leginkább, hogy te kitalálod a legvadabb álmodat, és akkor többiek azt mondják, fú, de jó, és oké, hogy csinálod? És akkor azt látod, hogy utána egy fél év múlva mindenki azt másolja, hogy te mit csináltál.
Szerinted szóval... ennek köze van ahhoz, hogy ahhoz az attitűdhöz, hogy, hogy nem a yes, but frázist használják, hanem azt, hogy yes, and. Mm-hmm. Tehát igen, de helyett azt mondják, hogy igen, és.
Biztos. Biztos. Az, hogy...
Nyilván találkoztál már ezzel.
A gondolkodás, meg főleg az, hogy New York, tehát New York azért nem úgy Amerika, mint mondjuk Kentucky.
Igen, szóval azt az egyik legeurópaibb amerikai város.
Igen, azért azt tudni kell mindenkinek, hogy New Yorkban mindenki bevándorló, a világ minden részéről ott vannak az emberek, nagyon nyitott, tényleg bármi történhet, bármilyen helyen, és ez egy nagyon jó érzés, hogy van egy olyan fajta szabadság, amit máshol nem, tényleg azt mondhatom, hogy máshol nem érzek, az tényleg az New Yorkban van.
De csak egy picit visszakanyarodnék ugyanerre a témára, hogy az amerikai álom ma mit jelent, és mit jelentett 98-ban? Beszélgettem nemrég valakivel, aki azt mondta, a Zach Tiptonnal, most már emlékszem, aki a Tipton szemüvegeket gyártja, és ő mondta, ő kint nőtt fel. Először Kanadában, aztán utána az Egyesült Államokban éltek, és azt mondta, hogy egész más azért az amerikai álom ma 2023-ban, mint a 90-es években volt. Tehát, hogy most már ne azt képzeljük el, hogy kimegyünk, és akkor terül-terül asztalkám, és mindent meg tudunk valósítani, amit akarunk, hanem hogy sokkal nehezebb és sokkal zárkozottabbak az emberek. Talán valahogy így fogalmazott. Egyébként így terjednek a pletykák, hogy egy picit változik a tartalom, de talán valahogy így fogalmazta meg.
Értem, hogy mire gondol. Nyilván, ha már így visszamegyünk időbe, először is az, hogy 98-ban innét Magyarországról valaki kiköltözik az államokba, és ezt mindig elmondom, hogy ma már ezt annyira nehéz valakinek elmagyarázni, hogy ez körülbelül olyan, mint hogy most azt mondom, hogy elköltözök a Holdra. Mert 98-ban nem is ismertem senkit, egyetlen magyart, aki kiköltözött Amerikába. Eleve az ötlet, hogy kiköltözünk, az annyira messze volt, annyira elérhetetlen volt. És ugye az történt, hogy 2023, most ki akarsz menni Amerikába, Japán, bárhol, 500 euróért veszel egy jegyet, és kész, nem egy nagy ügy. Tehát ma már nem egy olyan nagy dolog, viszont az a fajta elgondolás, amit az emberek néha ugye, hát neked könnyű, mert kimenti Amerikába, és aztán ott könnyű, nem. Nagyon nehéz volt, a mai napig is nagyon nehéz, főleg amikor New Yorkról beszélünk, ahol mondjuk van több ezer jazzdobos, és akkor ki kell tűnni. Mert nem elég az, hogy valaki jó, hanem ott különlegesnek kell lenni. Mert ha jó vagy, akkor hívják, először is az amerikaiakat hívják.
Még mindig, hogyha ott élsz 25 éve, akkor még mindig úgy vagy meg, mint egy magyar srác?
Nem, szóval amikor kimentem, azért mondom, hogy amikor kimentem, akkor azért ki kellett tűnni a közegből. És nyilván az kellett ahhoz egy kis idő, hogy lássák, hogy én mit csinálok, meg hogyan, de nem. Ma már azért az úgy működik, hogy tudják, hogy ki vagyok, és pontosan azért hívnak el zenélni, mert tudják, hogy hogyan zenélek, és tudják, hogy mit. Mit adok? Mert a legfontosabb az mindig az, hogy te mit tudsz adni, mi az a plusz, amiért téged muszáj, hogy elhívjanak. Tehát nem az emberek azt mondják, hogy jó, miért nem én játszok ebbe a zenekarba, vagy miért nem engem hív, ez meg az. Azért nem, mert először is azt kell tudnod, hogy mi az a plusz, amit te tudsz adni, mitől különleges, mitől vagy te jó, mitől tudsz te olyat adni, amit más nem. És az emberek nagy része nem azon gondolkodik, hanem azon gondolkodik, hogy az a másik, az miért kapta meg ezt vagy azt. És mondjuk ma nyilván nekem, számomra az ez könnyű, olyan szempontból könnyű, hogy ismernek azért 25 év alatt, megismert mindenki, tudják, hogy játszok, mit csinálok, stb., és azért hívnak. Ha valaki ma kimegy, egyrészt könnyebb, mert fogsz egy repülőjegyet megveszel, és kimész, sőt, meg tudod nézni YouTube-on, Facebookon, hogy ki, hol játszik, mikor, mit csinál. Annak idején azért ez nem egészen így működött, annak idején ez úgy működött, hogy lementem a jazzklubokba minden este, éppen aki játszott, beszélgettem, megismerkedtem a zenészekkel, elkezdtünk együtt játszani.
Hogy tudtad megmutatni nekik, hogy te mit tudsz? Egy névjegykártyával az nem elegendő.
igen, az nem elegendő. Úgy tudtam megmutatni, hogy elhívtam őket, tehát én mindig is aktívan vettem részt mindenféle produkcióba, és ez azt jelenti, hogy az aktív részvétel az, az azt jelenti, hogy én elhívtam zenészeket, hogy na, szervezek egy sessiont, ahol mondjuk akár a lakásomba, ahol játszunk, vagy valakinél, vagy egy próbaterembe, és nem azt vártam, mert nagyon sok ember úgy gondolja, hogy kimegyek Amerikába, és akkor na majd akkor hívnak zenélni. Ki hívna és miért? Senki nem fog hívni.
Mivel tudták kitűnni? Az elején. Mennyi voltál, amikor kimentél?
22.
22 évesen. Igen, mennyivel, igen. Mivel tudtál különleges lenni? Mivel tudtad felhívni a figyelmüket?
Jó kérdés. Szerintem az egyik, főleg akkor, amikor kimentem, azért úgy gondolom, hogy, hogy a jazzben ez a nagyon páratlan ritmusok, amiket én itthonról, meg én azért itt játszottam újvidéki zenészekkel, akiktől tanultam ilyen 7-8-ados, 9-11-es ütemeket.
Azt nem is, az
annyira
volt.
Nem. Szóval ez egy olyan különleges dolog volt eleve. És aztán szerintem az a fajta töltés, amit én magammal hozok, az a fajta energia, nyilván az nagyon fontos, meg a zenét, tehát amit írok zenéket, ugye hozom magammal azokat a népzenei motivumokat, ami más, és a jazzbe az egy érdekes dolgot, milyen érdekes dolgokat játszom. De azért kellett, szóval nem egészen úgy volt, hogy kimentem, és akkor mindjárt mindenki hasra esett, hanem azért amikor kikerültem, én a Berkeley-re mentem, kaptam egy ösztöndíjat Bostonba, és ott az első két héten belül tényleg láttam Elvin Jones, Peter Erskine, Terry Lynn Carrington, Steve Smith, Max Roach, Roy Haynes, a legnagyobb jazz dobosokat, és aztán az egy ilyen nagyon nagy pofon volt, mert itthon Magyarországra én úgy mentem el, hogy itt mindenkivel játszottam, hogy na, én majd kimegyek Amerikába, egy fél évig ott tanulok, aztán ott megmutatom mindenkinek, és majd hazajövök.
Ez volt a terv?
Igen, ez volt az eredeti tervem. És akkor...
Várj, és az ösztöndíj, bocsáss, az ösztöndíjat hogy kaptad? Tehát te itt már valahol tanultál.
Igen, én klasszikus zenével kezdtem, tehát Győrbe tanultam a zenészeti szakközépiskolában, majd jelentkeztem az akadémiára, de végül az utolsó pillanatban úgy döntöttem, hogy a jazz tanszakra fogok menni, és akkor itt elvégeztem a jazz tanszakot, a Liszt Ferenc Zenészeti Főiskolának a jazz tanszakát, és az ösztöndíjat pedig úgy sikerült, hogy a Berkeley-nek van egy európai ösztöndíjas turnéja, amikor körbejárják Európát, és oda lehet jelentkezni, behívnak X embert, azokat meghallgatják, és hogyha azok közül valaki tetszik, akkor az kap ösztöndíjat. És hát én így Párizsba mentem ki, közben gondolkodtam, mert több helyszín
sok
volt.
Sok helyen voltál?
Így a világon? Igen, körülbelül 50 ország.
Hát ahol játszottál, gondolom, mindenhol.
Igen.
De ahol éltél?
Ahol éltem.
Los Angeles, New York.
Los Angeles, Boston, Los Angeles, New York. Amerikában.
Igen, Boston, Berkeley, a Berkeley.
Igen. Itt Magyarországon Győr, Budapest, ugye ennyi, és hát Zalacsány.
Ne hagyd ki, légy szíves.
Ahonnét indultam, és gyakorlatilag az egy ilyen nagyon nagy pofon volt, és ez egy nagyon jó dolog, mert nagyon jó dolog volt, és nagyon jó dolog mindenkinek az, hogy legyen egy ilyen tükör, hogy figyelj, amit te gondoltál, az nem igazán áll egyensúlyba az igazsággal. Úgyhogy én az első fél évben bezártam magam a gyakorló terembe, és gyakorlatilag 10-12 órákat gyakoroltam. És azt mondtam, hogy tényleg ez a szint, ez egy nagyon komoly szint, ezt nem is tudtam elképzelni itthonról, mert nem lehet. Se videóról, se egy koncertre, ha elmegy az ember, nem tudja, nem jön le az, hogy milyen az, amikor valaki mellett ott ülsz, és látod, hogy csinálja, és elájulsz, hogy milyen hangokat lehet például egy dobból kicsikarni. Az ember azt gondolja, hát attól függ, hogy milyen cintányér, meg milyen dobbőr, meg verő, teljesen mindegy.
Mivel kezdted?
Mármint...
Azt a felkészülést, amikor úgy döntöttél, hogy be fogsz ülni, és felhúzod magad arra a szintre, amire kell. Hol kezded el ezt a munkát?
Hát a legelső,
22 évesen.
Legelső lépés az, hogy megkeresed azt, hogy ki az ember, aki ezt elérte, és aki ezt neked meg tudja tanítani. Mert saját magától az ember nagyon sok mindent elér, de ha te gyorsan akarsz előrejutni, akkor megkeresed azt az embert, aki tudja a lépéseket.
Aha.
Így lehet okosan előre haladni. És Gary Chaffee volt az első olyan tanárom, aki ugye Sting dobosát, Vinnie Calotta-t tanította, meg hát nagyon sok mindenki más, Steve Smith, stb. Stb. Ő vele, Dave Samuelsen keresztül felvettem a kapcsolatot, és elkezdtem magánórákat venni. És így kezdődött az egész, mert tudtam azt, hogy ő világszínvonalú dobosokat képez ki. És egyébként, most csak egy ilyen idézőjelbe ide teszem azt, hogy tavaly Gary Chaffee kiadott 3 master diplomát, és abból az egyik az első volt az enyém. Tehát érdekes dolog, hogy hogyan összeér ez a két dolog. Tehát, hogy...
Tartjátok a kapcsolatot továbbra is?
Hogyne.
Ő a mentorod?
Így igaz.
És csak ott 25 éve
25
akkor.
25 éve. Igen. És mindenkinek ezt ajánlom, hogy oké, teljesen mindegy, hogy mit szeretné elérni az életbe, nézd meg, hogy ki érte azt el, és akkor nézd meg, milyen lépéseket tett, kövesd a lépéseit. Vagy, ha saját magadtól akarod csinálni, akkor próbálkozzál, aztán good vagy luck. Összejön, vagy... Így igaz. Tehát az első lépés az volt, hogy egy nagyon jó tanár, heti órák, és hát ott elkezdtük az elejétől. Mindenféle a sound, a time, technika, a nyelvezet, hát a jazz nyelvezete, hogy miből épül föl, hogyan épül föl, és nem csak azt, hogy mit játszunk, tehát meg kell tanulni a jazz nyelvezetét, jó, hallgatod a felvételeket, megtanulod a jazz nyelvét, de hogyan játszod le? Tehát nem az, hogy mit játszol le, hanem hogy hogyan kell azt lejátszani. És akkor a Gary Chaffee-nél egy-egy óra, például az úgy volt, hogy mondta, hogy jó, akkor erről a lemezről ezt a számot tanuljam meg, minden héten 2 számot memorizálnom kellett, elejétől a végéig az egész dobolást. És az történt, hogy amikor elmentem az órára, játszottam, és akkor megállítja, hogy aha, ezt nem úgy kell játszani, hanem így.
Aha.
Tehát nem az, hogy mit játszik az egyén, hanem hogy hogyan. És ez az, amit nem lehet, ezt nem lehet, ez csak úgy lehet, hogy lejátszod, és akkor mondom, hogy aha, ez azért jó, mert jó, ez azért nem jó, mert nem jó, és ugyanezt nyilván én pár évvel ezelőtt pont Covid alatt elkezdtem a saját ilyen coaching programomat, amivel gyakorlatilag ugyanezt csinálom, hogy nem azt tanítom meg az embereknek, hogy jó, akkor most váltott kezesütések, stb. Technika, hanem hogy hogyan kell a dolgokat csinálni, mert az, ami megváltoztatja az ember életét.
Folytassuk itt a beszélgetést. Hoztál zenét?
A legújabb lemezemről, az Unstandard trióról fogunk hallani egy számot. Kezdjük talán. Igen, de legyen az első szám, a Cyclic Episode és az 81. Ez gyakorlatilag 2 számnak az összetételéből rakódott össze, amit én összeraktam 2 meglévő jazz standardet, és ez azért is érdekes, mert ezt a számot több helyszínen, például az Amazon kiválasztotta egy, és berakta egy ilyen playlistára, ugye ezt gondolom, hogy így mondod.
Lejátszás lista.
Lejátszás listára.
Kettő ilyen hanglis volt.
Igen. Playlista. Nem szoktam erről magyarul beszélni, és több mint 250 ezer ember meghallgatta például ezt a számot. Igen. Ami azért lepődtünk meg, mert egyik nap egyszer csak érkezett egy csekk, és nem tudtuk, hogy honnét érkezik ez a pénz, hogy ez mi lehet vajon, hogy...
Mennyi volt az a lóvé?
1000 valahány száz dollár. Tehát ez nyilván...
Az nagyon jó.
Amint tudjuk, a Spotify, Apple Music, ezek mind ilyen 0,0003 tized, de hát kell hozzá 250 ezer lejátszás, hogy az ember kapjon 1000 valahány száz dollárt, és akkor csak hát meglepődtünk, hogy hopp, Nem számítottunk erre.
Az a legjobb, az milyen jó. Ez mindig jobb, mint amikor nem számítasz egy kiadásra.
Így igaz.
Úgyhogy akkor hallgassuk meg ezt a számot. Németh Ferenc a vendégem, New Yorkban élő magyar jazzdobos. Egyrészt az Örvényes Völgyi Fesztiválról beszélgetünk, másrészt meg az ő New York életéről, úgyhogy érdemes velük maradni.